Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Most először arról lesz szó, hogy tovább csökkent Joe Biden népszerűsége az Egyesült Államokban. A Washington Post amerikai napilap és az ABC News amerikai TV csatorna kutatása szerint a megkérdezettek 53%-a nem helyesli, és mindössze 41%-a támogatja az amerikai elnök tevékenységét. Az Inforádiónak nyilatkozó szakértő szerint részben külpolitikai, de elsősorban belpolitikai okokból csökkent Joe Biden elfogadottsága az Egyesült Államokban. Rozgonyi Ádám kérdezte Magyarics Tamást.
Belpolitikailag Biden elsősorban annak a félig meddig a túsza, hogy a baloldal, tehát a progresszek nélkül nem tudott volna nyerni, és hát tulajdonképpen a baloldal most megpróbálja benyújtani a számlát, többek között egy olyan zöld politikával, ami az energiáraknak a megugrását jelenti. Többek között a Biden adminisztráció leállította az XL gázvezeték építését, ami Kanadából a Mexikóból bevitte volna a gázt és az olajat, és az első államok ilyen módon energiaexportőré vált volna, és nem lenne kiszolgáltatva adott esetben olyan mértékben a nemzetközi energiapiacnak, mint most ki van szolgáltatva. És hát tulajdonképpen az igazi nagy kérdés az, hogy ezek a nagy programok, amelyeket a Biden adminisztráció, illetve Joe Biden személyesen, mint a kampány során megígért, ezek azért nem nagyon valósulnak meg. Igaz, hogy egy másfél-két hét ezelőtt elfogadtak egy 25 billió dolláros infrastruktúrás beruházási programot 10 évre, de az 1,75 billió dolláros úgynevezett társadalmi infrastruktúrás programnak az átvitele az megakadt, és ennek kapcsán a legnagyobb vita az, hogy miből fedezze a Biden adminisztráció és az utak következő adminisztrációk, hiszen 10 éves programokról van szó, ezt az óriási összeget. Elsőbb ugye adóemelésről van szó, az adóemelést senki nem szereti. Igaz, hogy Biden azt ígérte, hogy a középosztály belieknek nem lesz adóemelés, de azért őket is érinti bizonyos mértékben az adóemelés. És hát nyilvánvalóan az is eléggé erősen a The Biden Administration ellen dolgozik, hogy megint csak elsőbben a párt baloldala által még egy centrumra, vagy a mérsékeltebbekre gyakorolt nyomás miatt nevezett identitáspolitikákat erőltet a Biden Administráció, holott a legutóbbi New Jersey és a Virginiai kormányzóvára választásokon kiderült, hogy az amerikaiaknak a többsége nem nagyon támogatja ezeket a szélsőséges programokat. Felmérés szerint az amerikaiaknak több mint 50% úgy gondolja, hogy a demokrata párt a liberális irányba ment el, és hát természetesen ez többek között Bidennek a személyes elismertségi vagy támogatottsági indexét is rontja.
A kérdés az, hogy a politikusok és jelen esetben mondjuk az amerikai elnök és tábja mennyire adnak ezeknek a kutatásoknak az eredményeire, mennyiben figyelik, vagy ennek tükrében mennyiben tudnak, akarnak változtatni bizonyos programelemeken, és tehát az egész belpolitikán.
Nyilvánvalóan nagyon gondosan figyelik ezeket, de a kérdés az, hogy egyrészt lesz-e idejük korrekcióra, mert ahogy szokták mondani, ha ma tartanák a választásokat, akkor a jelenlegi elnök feltetten vereséget szenvedne, mondjuk Trump-al szemben, ami viszont közvetlenül érinti a demokratákat és a kormányzatot, hogy az eddigi tapasztalatok szerint és felmések szerint, hogyha egy elnöknek 50% alatt van a támogatottsága az úgynevezett fődős választás idején, akkor az azt jelenti, hogy a pártja nagyjából 40-45 helyet veszít a képviselőházban. Hogyha ez a szabály érvényesülne, és ez érvényesült két esetben, Clinton esetében és Trump esetében, akkor a képviselőházban a republikánusok átvendik a többséget. Ilyen pillanatban a demokratáknak 89-os többsége van mindössze. Valószínűsíthető, hogy a szenátusban is, ahol most 50-50 az arány, ott is esetleg a republikánusok visszavennék a többséget, és abban az esetben, hogyha egy republikánus többségű kongresszussal, vagy akár képviselőházzal, akár szenátussal kell Bidennek szembenézni az utolsó két évben, akkor hát félig meddig már úgynevezett béna kacsa lesz, mert az biztos, hogy minden kezdeményezést megfognak akadályozni a republikánusok, és megpróbálják a helyzetbe hozni a saját pártjukat. Természetesen ez még semmit nem jelent jelen pillanatban Biden esetleges újraválasztását illetően, vagy a demokraták esélyét illetően 24-ben, mert volt olyan elnök, aki nagyon rosszul állt, például Clinton az elnökség első évében, és mindenhatábbi nélkül nagyon könnyen győzött utána 1996-ban. Az amerikai társadalomnak a többsége még mindig inkább jobb-közép konzervatív elveket val, és hogyha ez a progresszív, nagyon hangos baloldal újabb pozíciókat tudna szerezni, akkor elidegenítene elég sok embert a demokrata párton, elsősorban az egynevezett függetleneket. A demokrata párton belül is azért vannak konzervatívabb hajlamú emberek, katolikusok többek között, akik azért nem nézik jó szemmel azt a fajta politikai erőszakosságot, ami a baloldal jellemzi.
A Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársa szerint csak a stílus változott Joe Biden elnöksége idején a kínai-amerikai kapcsolatokban. A két világhatalom vezetője amerikai idő szerint hétfőn este tartottak videokonferenciát. Németh Zoltán kérdezte Salád Gergely sinológust, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem munkatársát.
Tulajdonképpen sokak meglepetésére nemhogy nem enyhült a viszony, hanem inkább tovább romlott. Trump alatt nagyon rossz hangulata volt a kínai-amerikai kapcsolatoknak, ugye Trump technológiai blokkádot, kereskedelmi háborút hirdetett Kína ellen, és hát a vírus helyzetet is a Kína ellenes retorika alkalmazására használta fel. Biden hivatalba lépésével ez tulajdonképpen nem változott. Annyi a különbség, hogy a stílus azért más lett, tehát Biden az elkezdte tulajdonképpen ügyesebben és ravaszabban újjászervezni az amerikai szövetségi rendszer.
Sőt, ha lehet így fogalmazni, akkor az amerikai-kínai kapcsolatok az, ami legkevésbé változott Biden hivatalba lépésével, nem? Tehát fenntartotta félig meddig a Trump-féle gazdasági, hát nem szankciókat, de irányvonalat, nem?
Tulajdonképpen nem félig meddig tartotta fenn, hanem teljes egészében, aminek az oka, hogy az amerikai-kínai versengés az strukturális jellegű, tehát ez nem abból fakad, hogy egyes vezető kedvelik-e a másikat, vagy nem, hanem abból fakad, hogy itt két nagyhatalom vetélkedik egymással, jelenlegi hegemon pozícióját veszélyezteti egy potenciális új nagyhatalom, és ebből a világtörténelemben mindig konfliktusok lettek. És ennek eredményeképpen az amerikai politikában kétpárti konszenzus van azt illetőleg, hogy Kínával kezdeni kell valamit, Kínát vissza kell szorítani, vagy legalábbis meg kell állítani.
Mennyire gazdasági, vagy emberi jogi, vagy biztonsági kérdés a két ország viszonya? Ugye a hétköznapi ember számára inkább gazdasági erőfölényt mutat Kína, Peking, míg az amerikaiak rendre felvetik az emberi jogokat, illetve a biztonsági kérdéseket is.
Hát én azt gondolom, hogy az amerikai politikát is realista politikusok irányítják, és az emberi jogi kártya az igazából csak arra való, hogy a különböző más területeken engedményeket sikarjanak ki esetleg a kínaiaktól. Nem hinném, hogy az amerikaiakat tényleg nagyon érdekelném a hongkongiak vagy az ujgurok emberi jogának a helyzete. Ujgurok 5 éve, meg 10 éve sem éltek sokkal jobban. Most éppen ők a sláger téma, majd 5 év múlva valaki más lesz. Ez nem igazán fontos. Tehát ami fontos, az egyrészt a biztonsági helyzet. Tehát egész egyszerűen Amerika azt érzi, hogy Kína elmúlt évtizedes flotta fejlesztése, haderőfejlesztése az már-már az amerikai pozíciókat fenyegeti. És azt már a kínaiaknak sikerült elérniük, hogy ott a saját környezetükben tulajdonképpen fölénybe vannak. Másrészt pedig hát természetesen gazdasági jellegű, hát a kínai gazdaságnak a felemelkedése az amerikai gazdaság pozícióit fenyegeti az egész világon.
Xi Jinping öreg barátjának nevezte Joe Bident. Mennyire ironikus és szarkasztikus ez a hozzáállás a kínai elnöknek?
A kínaiakra nem jellemző az irónia, meg a szarkazmus. Kínában a barát szó egy picit más jelent, tehát az a szó, amit valószínűleg ott a Tolmács barátként fordított, az tulajdonképpen egy ilyen kedves megszólítása lehet valakinek, aki igazából egy nyugati értelemben nem barátunk. Itt nyilván egy kedvezőbb hangulatot próbált biztosítani a tárgyalások számára. Ez ugye ez a kedveskedés, ami egyébként kölcsönös volt, mert Biden is mindenféle kedves szavakkal illetve Xi Jinpinget, ez így a tárgyalásnak az elején hangzott el, mielőtt így rendesen vele csaptak volna a lecsóba.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő Illis László. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy emelkedett Afganisztánban az ópium termelés mértéke. Az idei 6800 tonna 8%-kal több a tavainál, derül ki az ENSZ kábítószer ellenőrzési és bűnmegelőzési hivatalának friss jelentéséből. A biztonságpolitikai szakértő szerint félő, ha a jövőben Afganisztán kevesebb nemzetközi segélyt kap, akkor az ópium kereskedelem a gazdaság teljesítményének még nagyobb hányadát teszi majd ki. Közben a metamfetamin termelése is nőtt. Tatár Tímea Tálas Pétertől kérdezte a részleteket.
Volt ennél jóval magasabb is, 9000 tonna, és volt ennél jóval kevesebb is, 3000-3200 2018 óta. Körülbelül ezen a szinten mozog. Nem olyan drámai szerintem a növekedés. Különösen akkor, ha azt nézzük, hogy amennyiben az afgán tálib kormányzat nem kap több pénzt, vagy kevesebb pénzt kap a nyugati segélyekből, akkor még inkább növelni fogja szerintem az ópium termelésből és általában a kábítószer termelésből szerzett bevételét, és akkor tovább fog folytatódni a növekedés.
Lehet-e azt tudni, hogy mely országokban landol ez a bizonyos ópium?
Nagyjából a 85%-a az ópiumnak, mondjuk azt, hogy Afganisztánból származik, sőt, ha ennek a heroin részét nézzük, akkor az a 90%. Ha konkrétan kéne mondani, akkor a Közel-Kelet, Észak-Afrika, Kelet-Európa és gyakorlatilag Nyugat-Európa is, de ők látják el egyébként Kanadát, Dél-Ázsiát, Kínába is, Ausztráliába is, gyakorlatilag a világ minden területén.
Lehet azt mondani, hogy ezekben a felvevő országokban bizonyos érdekcsoportoknak innentől kezdve egyáltalán nem érdekük az, hogy stabil, kiszámítható, átlátható helyzet legyen Afganisztánban?
Ezen a vidéken és ezen az éghajlaton nem nagyon van olyan haszonnövény, amely akkora hasznot hozna, mint az ópium termelés. Ha egyszerűen az afgán parasztnak azt mondjuk, hogy termeljen búzát, akkor csak akkor fog búzát termelni, ha az a búza többet hoz. Nem beszélve természetesen arról, hogy erre van a legnagyobb kereslet, hogy ez most milyen biztonsági körülmények között zajlik ennek a termelés. Az szerintem másodlagos, senkinek nem sikerült jelentősen csökkentenie. Egy esetet tudunk, ugye a tálibok 2001-es évet megelőzően csökkentették, elsősorban azért, hogy a nemzetközi közösség ismerje el őket, de ez a csökkentés gyakorlatilag nagyon sok megfigyelő szerint az ópium termelők kiirtásával volt egyenlő. És voltak különböző ötletek arra vonatkozóan is, hogy hogyan lehetne becsatornázni az ópium termelést. Például Afganisztán legyen a világ hivatalos ópium termelője, tehát hogy a gyógyszergyárak tőlük vegyék. Ezt természetesen a gyógyszergyárak sem annyira favorizálták. Tehát én azt gondolom, hogy az afganisztáni ópium termelés az afgán gazdasághoz hozzá tartozik. 2021-ben a segélyek azok kb. 22%-át tették ki az afgán GDP-nek, míg az ópium, illetve hát a drogtermelés az kb. 6-11%-át. Tovább mehetünk, amennyiben csökkenni fog a segélyeknek az összege, akkor valószínűleg a drogtermelés lesz a legnagyobb GDP termelő idézőjelbe vett iparág.
EP percek.
Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
Köszöntöm a hallgatókat, ez az EP Percek, az Inforádió Európai Parlamenti hír- és háttérműsora. A mikrofonnál a szerkesztő, Németh Zoltán. Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság tagjai csütörtökön tárgyaltak egy olyan jelentéstervezetről, amely felhívja a bizottságot, hogy javasoljon szabályokat befektetésért cserébe állampolgársági vagy letelepedési jogokat kínáló tagállami szabályozásokra. Az EP már többször sürgette, hogy zárják be azokat a kiskapukat ezekben a szabályozásokban, amelyek az adóelkerülésnek és a bűnözőknek kedveznek. A parlament javaslatokat fogadott el az európai demokrácia megerősítésével összefüggésben egy az európai szintű politikai pártokkal és alapítványokkal foglalkozó jelentésben. A vitában felszólalt a fideszes Trócsányi László független képviselő, korábbi igazságügyi miniszter.
Az európai parlamentben az európai népek sokszínűségét kell, hogy megjelenítsük. A nemzeti politikai pártok adják az alapját az európai politikai pártok szerveződésének. Ahogy a Karta is előírja, alapvető fontosságú ezért, hogy széleskörű szabadság illesse meg őket programjuk és politikai identitásuk kialakítása során. A felettük lévő bizonytalan európai szintű ideológiai értékkontroll sérti a hatalomgyakorlás valódi demokratikusságát. Ezért minden olyan törekvés, amely az európai politikai pártérkép felülről lefele történő meghatározását célozza, szemben a szubszidiaritás elvével egy európai föderalisztikus berendezkedés irányába hat, különösen akkor, amikor a transznacionális választási rendszer bevezetését is megjeleníti. Aggályosnak tartom, hogy a politikai pártok felett egy hatóság olyan jogosítványokkal rendelkezik, amely az európai szinten szerepet játszó tagállami pártok felett gyámsági feladatokat lát el. Ilyen jellegű hatóság nemzeti szinten nem létezik. Ideológiai ellenőrzéssel nem tudunk egyetérteni, de az EU-s pénzek felhasználásának törvényességi ellenőrzésének számvevőségi ellenőrzésével természetesen együtt tudunk élni, együtt is értünk vele.
Az EP képviselők hangsúlyozzák, hogy az európai szintű politikai pártok és alapítványok csak akkor támogathatóak uniós forrásokból, ha tiszteletben tartják az uniós értékeket. Üdvözlik, hogy egy korábban elfogadott rendelet alapján már megerősítették a nyomonkövetést, és a jogsértések kezelésére, többek között a szankciók kivetésére, valamint a források visszafizetésére vonatkozó eljárást. Azonban a szabályoknak az európai szintű politikai pártok minden egyes tagpártjára ki kellene terjesztenie az uniós értékek tiszteletben tartásának követelményét, véli a parlament. A hatóságnak szigorúbban kellene ellenőriznie az összesen 3000 eurót meghaladó bejelentett adományokat, különösen akkor, ha az összeg hirtelen megemelkedett. Az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el, amelyben felszólítja a lengyel kormányt, hogy garantálja, több nő nem hal meg Lengyelországban a szigorú abortusz szabályok miatt. Idén szeptemberben egy 30 éves lengyel nő meghalt szeptikus sokkban amiatt, hogy orvosai nem végezték el rajta az esetében életmentő abortuszt, ehelyett a terhesség megszakításokat korlátozó törvény miatt inkább a magzat elhalására vártak. A képviselők ismételten határozottan elítélték a szerintük illegitim lengyel alkotmánybíróság tavaly októberi ítéletét, amely szinte teljes mértékben tiltja az abortuszt, és ezzel nők egészségét és életét teszi kockára. Az Európai Parlament emellett felszólította a lengyel kormányt, garantálja gyorsan és teljes körűen az abortusz szolgáltatásokhoz való hozzáférést minden nő számára. Az állásfoglalást a Fidesz képviselői elutasították, míg a magyar baloldali képviselők támogatták. Ez volt az EP Percek. Műsorunk meghallgatható és letölthető a szolgáltatók podcast csatornáin, valamint az infostart.hu internetes portál podcastok felületéről.
Az EP Perceket hallották.
A Magyar Honvédség afrikai missziós szerepvállalása beleillik a korábbi külszolgálatok magyar biztonsági és védelempolitikájába. Annak legnagyobb rizikója nem katonai, hanem politikai. Áll a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Védelmi Kutatóintézetének elemzésében. Domanics András kérdezte az elemzést készítő Marsai Viktort, a Migráció Kutatóintézet kutatási igazgatóját, az NKE oktatóját.
Mali és a tágas Száhel térség az elmúlt években gyakorlatilag a föld egyik legösszetettebb válságútszává nőtte ki magát, amiben egyszerre játszanak szerepet strukturális okok, mint a klímaváltozás, a túlnépesedés, az ezeket kísérő erőforrás konfliktusok, és a politikai tényezők, tehát a törékeny államiság, a dzsihadista csoportok előretörése, illetve a különféle eliteken belüli ellentétek mind Maliban, mind a környező országokban, és ezek a különféle tényezők erősítik, gerjesztik egymást. Ugye ezt jól mutatja Malinak a helyzete, ahol 2012-ben alapvetően ez egy tuareg felkelésként induló politikai krízis volt, amit megfejelt a hadseregnek a puccsa, és a rákövetkező években a nemzetközi beavatkozás ellenére is ez a küzdelem egyrészt átcsúszott egy még mélyebb etnikai küzdelemmé, amivel nem csak tuareg és ugye a déli bambara csoportok vesznek részt, hanem most már a fulánik is, szonkályok, dogonok, illetve más etnikai csoportok, illetve a felkelésre ráépültek, ami alapvetően egy szekuláris felkelés volt, a különféle dzsihadista szervezetek. 16-17-től kezdve látunk egy erős regionalizációt, amikor is Burkina Faso és Niger is bele sodródik ebbe a küzdelembe. Tehát nagyon sok szálon zajlik a történet, a különféle tényezők azok erősítik egymást, és annak ellenére, hogy lassan fél tucat nemzetközi művelet működik az országban, és annak ellenére, hogy tízezes nagyságrendben vannak ott külföldi békefenntartók, vagy vesznek részt ugye konkrétan harci műveletekben, például ugye a francia katonák, mindezek ellenére nem hogy sikerülne ugye felszámolni ezt a konfliktusgócot, de azt látjuk az elmúlt években, hogy ez fokozatosan terjed földrajzilag is, mind az országon belül, mint pedig a tágabb régióban.
Ez a Mali misszió mennyire illeszkedik bele a Magyar Honvédség eddigi külföldi szerepvállalásaiba?
Ugye, ha megnézzük a Magyar Honvédség fejlődését az elmúlt években, akkor egyértelműen beleilleszkedik, ezeket a technikákat valamilyen szinten ugye használni is kell. Ugye a másik szál a történetnek az afganisztáni szerepvállalása a Magyar Honvédségnek véget ért, és szövetségi kötelezettségvállalás is megköveteli azt, hogy a Magyar Honvédség támogassa akár az EU-n, akár a NATO-n belül, akár ugye egy koalíciós műveletben, mint ugye a Task Force Takuba lesz most a Száhelben, azokat a közös európai erőfeszítéseket, ami a kontinens biztonságát próbálja javítani. És hát az is látszik, hogy akár Európa, akár Magyarország biztonság az nem a határainknál kezdődik, hanem a minket körülvevő régióban.
Afganisztán és Irak is éles missziós környezet volt. Ezen túl mi az afrikai szerepvállalás legnagyobb rizikója?
A legnagyobb rizikó jelenleg a véleményem szerint az nem műveleti, hanem elsősorban politikai. Ugye azt látjuk, hogy Bamako-ban tavaly augusztusában és idén májusban is puccsot hajtott végre a hadsereg. Van egy nagyon erős civil és részben iszlamista ellenzéke a hadseregnek, egy nagyon komoly politikai mozgalom formájában, akik nem fogadják el a fennálló katonai vezetést. És 2022. februárjában választásokat kellene tartani az országban. Mindenki aggodalommal tekint a felé, hogy hogyan kerül ezekre sor, és sikerül-e a választóurnáknál eldönteni az ország kormányzásának a jövőjét, vagy a hadsereg és az erőszaké lesz a főszerep. A Takuba alapvetően egy kiképző, mentoráló és kísérő misszió, ahol a különféle európai katonák a mali hadseregnek az egységeit képzik ki a dzsihadisták elleni hadviselésre, és ugye kísérik el őket a bevetésekre. Most ugye nem kell különösebben hangsúlyoznom, hogyha az ország polgárháborúba süllyed itt a választások alatt után, az nyilván ugye a mali hadseregnek ugye a famának a képességeit is, illetve a teljes morálját is befolyásolni fogja, és ugye az elmúlt években, évtizedekben azért többször láttuk azt, hogy a mali alakulatok azért alapvetően nem nemzeti, hanem etnikai alapon próbálnak tevékenykedni. Még akkor is egyébként, ha a Takuba ezt próbálja elkerülni, tehát egy nemzeti egységet próbálnak kovácsolni az így kiképzett alakulatokon keresztül, de kérdés, hogy lesz erre elegendő idő jövét valszáig.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Illis László, a műsorvezető Exterde Tibor volt. Köszönöm figyelmüket!